Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a sportértéket a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ahogy az első részben is hallhatták, a magyar labdarúgó válogatott versenyben van az év csapata díjért. Január 11-én lesz majd az ünnepélyes díjkiosztó, és hát nem csak maga a válogatott lehet díjazott, hanem például a válogatott kapusa Gulácsi Péter, középpályása Szoboszlai Dominik, vagy az év sport pillanata bizony Szoboszlainak az Izland ellen szerzett EB-re jutást érő találata is lehet. Hamarosan mindez kiderül, a következő 20 percben viszont a magyar válogatott elmúlt évéről fogunk beszélgetni, amely Európa-bajnoki kijutást hozott, illetve a Nemzetek Ligájának az A csoportjába való feljutást is tartogatta számunkra. A következő percekben beszélgető partnerem Marosi Gergely sportújságíró lesz. Tartsanak velünk! Hát azt gondolom, hogy a Nemzetek Ligája B-divízió megnyerése volt a nagyobb meglepetés, a játékosok sem számítottak erre, a nagyobb eufóriát viszont az Európa-bajnoki szereplés kivívása okozta. Már sokan értékelték ezt a két eseményt. Te mit mondanál elsősorban, mely tényezőt emelnéd ki? Marco Rossit, azt, hogy megtalálta a taktikát, azt, hogy van egy Szoboszlai Dominikünk, szerinted mi a legerősebb tényező, ami szerepet játszott a sikerekben?
Is. Én arra gondolok, hogy lehet, hogy a legelső az talán a hit. Az, hogy a játékosok hisznek a szakmai stábban, Marco Rossiban és segítőiben, ez kölcsönös, jönnek az eredmények, és ez így elindít egy ilyen egymásra építő folyamatot, ahogy egyébként azt például láthattuk Dárdai Pálnál is, amikor megjött, hogy mennyire maguk az, hogy jöttek az eredmények, és nem az volt, hogy nagyon hangzatos szövegek után adott esetben nagyon rossz eredmények, hanem kevésbé hangzatos szövegek és jó eredmények, és ez azért itt segít. Gondolom, hogy mind a csapategység felépítésében, bár persze nem vagyunk benne az öltözőben, mint pedig abban, hogy a játékosok azok úgymond megveszik azt, amit a szakmai stáb szeretne tőlük. Vevők lesznek Rosszinak a víziójára például. Szóval ez az egész. És persze ez szerencsésen összetalálkozott azzal, hogy például Szoboszlai Dominik fejlődése az továbbra is töretlen, és valószínűleg, hogyha tényleg nincs sérülés, vagy valami óriási ballépés, akkor pár éven belül tényleg mondhatjuk azt, hogy Európa klasszis játékosa van a magyar labdarúgásnak. Ez nyilván egy óriási segítség. Hozzáadódott még szerencsésen az, hogy olyan játékosokat sikerült megtalálni a stábnak, akik tényleg tudtak segíteni. Most, hogy ez például honosítás, mint mondjuk Loik Négo esetében, vagy határon túli magyar, mint mondjuk Könyves Norbert esetében, vagy pedig U-válogatottból fölhozott. Az tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy, de jól nyúltak ehhez a keresztfrissítéshez, amire már nagy szükség volt. És így az egész szerintem így egy ilyen egymást erősítő egységé vált, és akkor ezzel sikerült végiggördülni, úgymond. Egyébként pont azon gondolkoztam, hogy ha ez az év úgy alakul, mint ahogy egyébként lett volna, akkor lehet, hogy nem ilyen impresszívek az eredmények. Mert itt egy ilyen folyamatos jó széria volt, végül is két és fél hónapon belül játszotta le a magyar válogatott az összes meccsét idén, mind a 8-at. Ami azért
Tehát ilyen válogatottaknál nem ezt szoktuk meg, igen.
Igen, és ugye, hogyha ez egy egész évre szét van húzva, akkor szerintem sokkal nagyobb esély lett volna olyan dolgoknak, mint formavesztés, egy sérülés hullám, bár mondjuk annak itt is, de főleg a forma ingadozásnak lett volna sokkal nagyobb szerepe, mert azért 2,5 hónap alatt, hogyha valaki formában van, az általában nem veszti el, maximum megsérül, hogyha bal szerencsés. De itt ezzel nem kellett gondolkodni, viszont rengeteget láttunk, hogy valaki mondjuk tavasszal fantasztikusan játszik, majd őszre idézőjelben elszelejt futballozni.
Jó is, hogy az elején egyébként Dárdai Pált említetted, mert olyan értelemben is látok párhuzamot én legalábbis a mostani Rossi csapat meg a Dárdai csapat között, hogy oké, leszámítva az Oroszország elleni hazai mérkőzésünket, amely 5 gólt hozott, de rendkívül kevés gólos mérkőzéseket játszunk, és rendszerint mi döntöttük el, vagy mi szereztük azt az 1-2 gólt.
Az biztos, hogy a védekezés a válogatottnak sokkal stabilabb. Ez is szerintem több faktoros. Egyrészt nyilván az, hogy azzal, de hát ez már ugye nem új sztori, hiszen már egy ideje alapember a magyar válogatottban, de Willi Orbán személyében egy olyan szintű védő van, amihez szerintem a közelében nem volt. Talán mondjuk Juhász Roland, amikor karrierének az abszolút csúcspontján volt, akkor ő volt olyan szintű védő mondjuk, mint most Willi Orbán. Azért az, hogy egy Bundesliga élcsapatban meghatározó középhátvéd otthon a csapatban, az hihetetlenül sokat segít. Az meg még többet, hogy ráadásul mögötte a Bundesliga egyik legnagyobb kapusa van, aki történetesen magyar, tehát van egy olyan tengely ott, akik rendkívül módon érzik egymást, illetve a játékot. Magának Rossinak is nagyon jól jött ez az év, mert meg tudott lépni olyan taktikai változtatásokat, például azt, hogy három belső védős rendszert alkalmaz, ami hozzá a legközelebb áll. Mindig elmondta, hogy ezek a kedvenc formációi.
Hát, hogy ne menjünk máshová, ugye Olaszországban a Juventus például így játszik, szóval gondolom ez összefüggésben van Rossi nemzetiségével, igen, hogy ezt a formációt igen, preferálja.
Igen. Hát eleve ez sokáig ez egy ilyen kicsit eltűnőben levő formáció volt az, hogy három belső védővel játszottak a csapatok, és elsősorban az olaszok élesztették újjá, és fejlesztették fel, vagy Antonio Pontét lehet mondani, aki nagyon egyértelműen ennek az élharcosa, és az olasz edzőknek jóval természetesebb szerintem ennek az alkalmazása, mint a legtöbb helyen Magyarországon, például kevés három védős csapatot lehetett látni. Azért pont Rossinak a bajnok csapat honvédje volt egy ilyen, hogy most ez három vagy öt védő, vagy hogy nevezzük, az teljesen mindegy, hárman vannak középen, az a lényeg. És ezzel szerintem ő is komfortosabb, a csapat is megértette. Sokat segít az, hogy például az RB Leipzig, ahonnan ugye Gulácsi és Orbán érkezik a válogatottól, ők híresek arról, hogy főleg amióta Julian Nagelsmann az edző, hogy gyakorlatilag minden mérkőzésen tudják nagyon rugalmasan változtatni a formációt, tehát nagyon képzettek ezek a játékosok taktikailag, mivel kell ez nekik a klubcsapatukban, és akkor ez így szépen összeadódott. De ha megnézzük, a magyar válogatottak szerintem az egyensúlya, a védekezése és még a támadó játéka is nagyon sokat javult azzal, hogy átállt egy ilyen rendszerre. Az, hogy ennek vannak vesztesei, az már megint más kérdés. Tehát például ugye Zsuzsák Balást, mint válogatottsági csúcstartót, nagyon nehéz lenne elképzelni a válogatottban most, függetlenül még attól is, hogy jelen pillanatban a Debrecenben játszik, ami másodosztályú.
Igen, ezt jó, hogy mondod, ugye Zsuzsák Balázsról nyilván kérdeztelek volna, de kikerestem, a tavaly év végén volt az a csalódást keltő velszi mérkőzés, amikor még négy védővel álltunk egyébként fel, Lovrencsics, Barátboton, Lang Ádám és Nagy Zsolt alkották a hátsó formációt, és abban a csapatban elfért Zsuzsák Balázs. Izland ellen, amikor kvalifikáltuk magunkat az EB-re, már ez a három védő, három belső védő, két szélső védő, akik visszazárnak, Hollander Filip és Botka Endre középen volt, mondjuk Szalai Attila, Willi Orbán, Fiola, szóval azt mondod inkább, hogy a formációváltás miatt szorult ki Zsuzsák Balázs, vagy azért, mert Rossi ragaszkodott ahhoz a korábbi mondásához, hogy másodosztályból nem igazán akar beválogatni játékost?
És szerintem is. Tehát a kettő, hogyha kezed fog úgy már egészen biztosan azt jelzi, hogy nincs helye Zsuzsáknak jelen pillanatban.
Tehát a formáció legitimálta igazából ezt a döntést még inkább.
Igen, tehát ebben a formációban mondjuk Zsuzsák, aki egy klasszikus és nagyon nehezen beilleszthető, esetleg tízes pozícióba lehetne beilleszteni a csatárok mögé, vagy a támadók mögé, na de hát az a pozíció, amit tud például Szoboszlai Dominik is játszani, vagy Salait, akik meg topligás játékos, illetve Salait már topligás játékos, Szoboszlai meg nyilván mindjárt topligás játékos lesz. Tehát nagyon nehéz lenne betenni ebbe a szerkezetbe, az például az Európa-bajnoksági egy dupla kérdés, hogy mondjuk Zsuzsák a Debrecennél följut-e, első osztályban játszik-e, olyan formában játszik-e, és ha olyan formában játszik-e, akkor mondjuk meghívja-e Rossi azzal, hogy azért a rutinjával, a rugó technikájával, akár csereként nagyon sokat tud lehet lendíteni a válogatott játékán. De jelen pillanatban azért nyilvánvalóan nem az a helyzet. Tehát az eredmények igazából legitimálják azt, amit a kapitány döntött. Szerintem nem nagyon alakult ki spontán szurkolói tüntetés azért, hogy Zsuzsák Balázs jelen pillanatban rakjuk vissza a válogatottba, mert konkrétan a válogatott jobban játszik, és jobb eredményeket ér el, úgyhogy nem játszik. Na most ez nem biztos, hogy csak vele van összefüggésben persze, tehát ezt nem lehet egyben Zsuzsákra terhelni, és nagyon unfair lenne. Viszont az is biztos, hogy ezek után már neki kell irgalmatlanul megküzdeni a helyéért, vagy egyáltalán a kerettagságáért.
A másik játékos, akit kiemelnék, az azért Kalmár Zsolt, mert ő pedig kicsit úgy tűnik, hogy annak a Pátkai Máténak a helyét vette át, aki meg az Európa-bajnoki selejtezők során még tavaly eldöntötte a Horvátország elleni mérkőzést, a hazai mérkőzést, a Velsz elleni hazai mérkőzést. Úgy nagyjából igaz, hogy ez a két játékos felcserélődött, tehát posztokat tekintve is nagyjából egy szerepkör tekintve, hát, és ők egymás alteregói?
Igen, valamennyire kompatibilis, igen, bár Pátkai azért inkább egy kicsit többet védekezik, mint Kalmár, aki viszont kreatívabb, meg veszélyesebb játékos. Kalmár egy nagyon jó kérdés nekem egyébként, mert ugye hatalmas tehetségként indult, és szerintem azért neki sokan jósoltak akár topligás karriert annak idején, amikor bemutatkozott még Győrbe. És ehhez képest azért 25 évesen nem ott tart, hanem a határ túloldalában a Dacnál, miután megjárt a Lipsét, második számú frankfurti csapatot, az FS Valuta Brøndbyt, és igazából nem ragadt meg. Viszont a Dacnál meg gyönyörűen fölépítette magát, és abszolút kulcsember. Lehet, hogy neki, én például nála azt érzem, hogy egy Európa-bajnoki szereplés az neki hozhat még kiugrást, mert hát bár nem feltétlenül akkor már 20, jó, még mindig 25 éves, nem feltétlenül 25 éves, 26 éves játékosokra vadásznak a klubok, hanem mondjuk fiatalabbakra, de talán még abban a korban van, hogy egyet minimum előre léphet, hogy az az egy az mi, mondjuk egy, nem tudom, egy jó Bundesliga kettes csapat, esetleg egy, nem tudom, Bundesliga második fele, vagy valami, tehát ilyen, nem hiszem, hogy ő óriásit lépne ilyen topliga első felében szereplő csapatban, de esetleg meg tud fogni egy jelenleginél is jobb szerződés, jobb bajnokságban, ami meg a válogatott szempontjából is nagyon jó lenne.
Egyébként ez tényleg érdekes lesz, mert a legutóbbi EB szereplésünk után meg szerintem minden szurkoló azért hiányolta, hogy rendben, Nagy Ádám kapott egy olaszországi szerződést, de annyira nem tudtak eligazolni top bajnokságba a játékosaink.
De gondolunk, annyira nem is volt feltétlenül fiatal az a keret. Tehát nem is tudom, hogy be se igazolt ki Franciaországba, szerintem, hogy ő már előtte kint volt, erre most igen is emlékszem fejből, de tényleg arra nem nagyon lehetett szerintem számítani, hogy tömegével jönnek majd a nagy ajánlatok a magyar válogatott játékosainak, főleg azért, mert a húzó emberek egy része már tényleg abban a korban volt, amikor egyszerűen már nem fogják valószínűleg szerződtetni, tehát hiába rúgcsugák két gól Portugáliának, nem valószínű, hogy egy topligás csapat őt szeretné, mert ugye nem valószínű, ugye úgy lehet, hogy kap egy, két, három, négy jó évet, de mondjuk üzletet nem tud belőle csinálni. És ez számít. Most viszont azért fiatalabb valamivel a válogatott, és biztos, hogy vannak olyan játékosok, akiknek ez kiugrási lehetőség lesz Kalmár ilyen. Hát szerintem a csapatból még Szalai Attila mindenképpen ilyen, tőle nagy előrelépést várok, és szerintem nekem az egyik legkellemesebb meglepetés is összességében. Elsősorban náluk tudok olyat elképzelni, hogy valami nagyobb előrelépést. Egyébként például Varga Kevinnél is, aki mondjuk Törökországban játszik, tehát ez már eleve nem rossz. De ha rendszeresen játszik a válogatottban, rendszeresen bekerül, szerintem ő olyan játékos, akiben esetleg láthatna fantáziát máshol.
Mondjuk Négónál is talán.
Négónál is talán, bár ott ugye az van, hogy megint csak Négó azért már nem fiatal játékos, de ugye el tudok képzelni, hogy mondjuk a francia bajnokságba elviszi valaki, hiszen ott nem lennéne beillet, tehát ott nem kellene törődni például a beilleszkedéssel. Esetleg még Dibusz Dénes, ha véd, de hát nyilván a válogatottból nehezebben tud kiemelkedni, de azért a bajnokok ligája szereplés neki is adhat egy lehetőséget az előrelépésre.
Az interjú korábbi szakaszaiban említetted Könyves Norbertet, aki meglepetésszerűen, és mindenki örült neki, hogy Szerbia ellen nagyon harcos győztes gólt tudott szerezni. Most az a kérdés, hogy ő bele tud-e nőni egy olyan szerepkörbe, hogy nem Szalai Ádám cseréje lesz, hanem mondjuk vele kezdődhet ott a névsor legelől, és hát egyáltalán szeretnélek megkérni arra, hogy Szalai Ádám szerepét egy kicsit értékeld, őt hajlamosak vagyunk kikiabálni a válogatottból azért.
Igen, tehát Szalai Ádámnak azért már voltak ilyen időszakai korábban, például 2016-os EB előtt, aztán mivel kezdődött az EB Szalai Ádám góljával, a részünkre legalábbis, szóval nem nagyon nehezen tudom. Az a baj, hogy nyilván az ember el tudja képzelni, hogy Szalai Ádám Szalai Ádámot kiszorítja valaki, de ilyen típusú center nagyon kevés van. És magában mondjuk a magyar bajnokságban is, ha az NB1-et megnézünk, hány olyan embert lehet találni, aki mondjuk magyar center, magas, erős nemzetközi szinten is jól érzi a védekezést, a távolságokat, a letámadást, mikor kell indítani, ez azért nagyon fontos funkciói, amellett, hogy gólt szerezzen, na most Szalai azért kimondott a rossz szériában van ilyen szempontból, és a klubjában sem játszik.
Hát abszolút nála volt az a nagy kávária évelején, hogy még a keretből is kitették.
Igen, a keretből is kitették, aztán úgymond újra is találták. Ez szerintem a válogatottnak talán a leggyengébb pontja az, hogy úgy mondanám inkább, hogy egy kategóriával erősebb lenne a válogatott, ha lenne egy magas, erős és gólerős centere, aki formában van. Na most, ha Szalai Ádám formában van, akkor nyilván nem is kérdés, azért kérdés, mert nincs formában és nem szerez gólokat. Viszont hasonló típusú játékos meg nincs. Most Könyves Norbert szerintem nagyon értékes kerettag, kifejezetten olyan, amire az angolok azt mondják, hogy impact sub, tehát beküldi az ember csereként, és a dinamikájával, meg a gólveszélyességével, meg a harcosságával rögtön veszélyt tud meg tudja változtatni a mérkőzés menetét. Ha belegondolunk, az Izland elleni győztes gól, ugye mindenki a Szoboszlai szólóra emlékszik, de a Szoboszlai szóló azért mehetett végig, mert Könyves keresztbe futva elvitte az embereket, és elrántotta a teljes izlandi védelmet onnan. Szóval ő és nyilván Nikol is nem anyja az, hogy visszatért a válogatottba, és hozzá hasonló gólerősségű center meg nincs, de ő meg megint csak nem az a típus, tehát amikor be kell állni mondjuk az Európa-bajnokságon 1,90 méteres német Bundesligában edződött védő közé, akkor nem biztos, hogy Nikolisnak sok lehetősége lesz. Szalai meg hozzá van szokva ezekhez a játékosokhoz. Nem tudom. Tehát ha így mágikusan tudnék kreálni valamit, ami erősítheti a válogatottat, akkor elsőre biztos azt mondanám, hogy legyen egy 1,90 méteres mozgékony, viszonylag gyors, erős és gólveszélyes centerünk, és akkor a sok plusz tudna adni. Hogy Szalai ilyen lesz-e, vagy magára talál formát, talál-e idézőjelben, az nagyon jó lenne, mert az nagyon sokat segítene. A többi meg szerintem nevelési kérdés is, hogy ki tudunk-e nevelni hasonló játékosokat, mert ilyenekre egyszerűen szükség van szinte mindenhol, hogyha megnézzük.
Kisorsolták a következő VB selejtezős csoportunkat is. Anglia és Lengyelország lesz a két nagy rivális. Hát azt gondolom, Anglia azért egy kategóriával, vagy több kategóriával feljebb helyezkedik el, mint mi. Lengyelországgal vívhatunk meg a második helyért, de azért ott is inkább a lengyelek tűnnek esélyesnek, hát más nem mondjunk, egy Robert Lewandowski-val fognak rohamozni elől.
Nem rossz az a sorsolás, főleg úgy, hogy nekem tetszik a mérkőzések ritmusa, tehát az, hogy Lengyelországgal kezdeni, vélhetően feldobott csapattal. Utána jön a két idézőjelben kicsi San Marino és Andorra, de persze egy Andorra-Magyarország párosításra ránézve, hogy az embernek végigfut egy kicsit a hideg a hátán, és csak utána Anglia, tehát ideális esetben úgy lehet az angolokkal játszani otthon, hogy 9 ponttal áll a magyar válogatott, ami egészen kiváló lenne, persze nem kellene hozzá kikapni a lengyelektől, sőt le kellene győzni őket. A VB-selejtező szerintem egy nagy értékmérő, meg nagyon jó teszt arra, hogy mégis milyen ez a válogatott. Mert azért az, hogy az Európa-bajnokság mezőnyét kibővítették, sokkal könnyebb kijutni.
Na igen, és amúgy ez nagyon érdekes, mert rendben, ezek nagy sikerek, amikről most beszélgetünk, de valójában most is azt láthattuk, hogy az EB-selejtező csoportunkban idézőjelben csak a megszokott negyedik helyet értük el. Szóval az igazi durranás tényleg az lenne, hogyha egy VB vagy EB-selejtező csoportban ott tudnánk lenni az első kettő hely valamelyikén.
Igen, tehát úgymond a kiskapu ment be a magyar válogatott, de a magyar válogatott nagyjából itt is van. Tehát pont annak a határán, hogy vagy pont bejut egy Európa-bajnokságra egy 24-es mezőnnyel, vagy pont lemarad róla, szerintem teljesen reálisan, ami biztató, hogy játékban egész biztos, hogy nagyot lépett előtre a magyar válogatott, és arra én például abszolút nem számítottam, hogy mint a Nemzetek Ligájában Törökország, Oroszország és Szerbia előtt Magyarország meg tudja nyerni a csoportját, és följebb tud lépni egy ligába. Ez egy egészen kiváló teljesítmény az ellenfelek játékerejét nézve. Nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy ilyen erősségű ellenfeleket megelőzzünk. Na most ez az egész, ez majd lecsapódik, hogy a világbajnok is elejtezőn, amit azért mindenki véresen komolyan fog venni. Tehát a nemzetek ligájában meg lehet, hogy nem feltétlenül török 100%-on mindenki, például a törökországi török-magyar meccs, a törököknek szerintem ezt lehetett érezni, de a VB-selejtező minden mérkőzés kőkemény lesz, és ha a magyar válogatott meg tudná fogni mondjuk a második helyet ebben a csoportban, akkor az egyértelmű további fejlődést jelentene. Ebből a csoportból reálisan elképzelhető, hát gyakorlatilag nem szabad hibázni a kisebb csapatok ellen. Most itt van Albánia mondjuk, aminek több topligás játékosa van Magyarországnak, tehát azért nyilván Albániára nem lehet irál egyinteni, mert ők ki tudnak küldeni egy olyan csapatot, ami mondjuk a nagy rész az olasz bajnokságban játszik, és játszik. Szóval ha itt esetleg sikerülne megfogni a második helyet, az egy további minőségi fejlődést jelentene a válogatottnak. ami azért mindenképpen jó. Nem tudom, hogy ez meddig tud ívelni egyébként. Szerintem nagyon sokban fog fonódni ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik mennyire növi ki magát.
Az elmúlt percekben Marosi Gergely sportújságíróval beszélgettem a magyar labdarúgás elmúlt pár hónapjáról, és ennyi fért a mai sportértékbe. Én köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Jövő héten is várom Önöket hétfőn a 17 órai hírek után. További jó rádiózás, szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.